Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt vendégünk elmondta, hogy miben különbözik a régi színház a maitól, hogy miként változott az évek során a színház feladata és szerepe a közönség életében, és hogy milyen volt a színház jelentősége régen, és hogy hogyan, miként változott meg ez mára. Ígéretünknek eleget téve ma még folytatjuk a beszélgetést, és olyan kérdésekre várjuk a választ, mint például: mely korszakok hagyták a legnagyobb nyomot a színházi világban? Mi motiválta a régi idők színészeit, és mi motiválja napjainkban a színészeket? Azonban még az is érdekel, ami a színészi munkát és karriert illeti, hogy miként változott a színészi szakma az idők folyamán. Témánk Thália papjainak egyike. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten tehát 0740-274-165. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Széles Ferenc Jászai Mari Díjas erdélyi magyar színművész volt egyetemi tanárt. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy ma is elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Üdvözöllek, Tibi, köszönöm, hogy újra itt lehetek. Üdvözlöm a hallgatókat is. Ez a, ami elhangzott, ez a Thália papjai, ezt ugye a múltkor az én számon csúszott ki ez a kifejezés, és most, hogy meghallottam, és a múltkor is eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ez egy olyan régiesen hangzott, hiszen én is már elég régi vagyok, ezt manapság már nem nagyon szoktuk mi se használni, mert úgy valahogy kiment a divatból, mint annyi más minden, ez a kifejezés is teljesen megszűnt a köztudatban, de azért bennünk a régi színészekben, meg az utánom levő, még pár 4-5 éves utánom levő generációban is még azért ez a kifejezés él, működik, és bennünk azért tiszteletet ébreszt.
Művész úr, szerinted mely korszakok hagyták a legnagyobb nyomot a színházi világban? Javasoljuk, hogy folytassuk hát ezzel a kérdésünkkel a mai összhangot.
Hát igen, azért folytathattuk volna valami könnyebb kérdéssel is, hiszen ez a kérdéshez egy színház történészt kellett volna meghívnod, hiszen annyira vaskos ennek a korszakoknak a történelme, hogy ezt így pár percek alatt felsorolni nem lehet, de azért megpróbálom. Ugye hát a színház, maga a színjátszás története az véleményem szerint akkor kezdődött, amikor az első emberpár megjelent a földön. Aztán utána ez folytatódott, és a görögöknél, meg az egyiptomiaknál már egészen magas csúcsra jutott, hiszen bizonyítékaink vannak, ezek az amfiteátrumok, ugye még ásatások után felszínre kerültek, meg a megmaradt történelmi emlékek, színház történelmi emlékek, és utána természetesen az évek, az évszázadok során a színház óriási fejlődéseken ment keresztül, nyilván voltak holtpontok, volt, amikor a hatalom gátolta maga a színház, magát a színházat, egyáltalán a színészek le voltak tiltva, nem lehettek, nem működhettek, nem szólalhattak meg a színpadon, és ezek a korszakok ugye váltakoztak, és többféle korszak van, mert a színház történet ugye ilyen nagy nemzetek, például az orosz színjátszás, színjátszás, vagy a német színjátszás, vagy a francia színjátszás, vagy a lengyel színjátszás, ami egy az újkori társadalmunkban a 20. században, a 19. század végétől például óriási fejlődéseken ment keresztül. De hát ne menjünk vissza olyan messzire, ahogy ott van például a Shakespeare, a Globe Színház Angliában. Volt szerencsém ott járni, és hát bizony, amikor beléptem abba a nagyon érdekes, szögletes, csupa fából készült épületbe, ami a 15. században talán leégett és újraépítették, és valami egészen furcsa érzés kapja el az embert ebbe az épületbe, a nézőtérre, meg a körbeülő páholyokba két és fél ezer ember fér el talán, és hát volt ennek egy fényes korszaka, ugye, a Shakespeare korszak, amikor Shakespeare ott élt és alkotott és vezette ezt a színházat, és a nézőtér tömve volt, teli volt, és akkor nem volt ugye semmi technika, se fény, se hangtechnika, hanem nappal jázták az előadásokat, vagy este sok-sok gyertyát meggyújtottak, és nagyon, bár azt nem nagyon merték, mert féltek, hogy leég a színház, tehát ez egy külön korszaka volt a színház történelemnek. Aztán jött az orosz színház, Stanislavski, ugye a nagymestere az orosz színjátszásnak, a realista színjátszás atyának tekintjük. Mi is az egyetemen rengeteget tanultunk Stanislavskiról, az orosz színjátszásról. A mi oktatásunk is erre épült. A realista színjátszást tanultuk, tanították nekünk annak idején, ami persze már teljesen megváltozott, mert ez is olyan egyike a színházi stílusoknak, a színházi korszakoknak, mert ma már sokkal több minden történik. Vagy ott volt a kegyetlen színház, az Ártóféle kegyetlen színház, vagy a Grotowski-féle lengyel színház, ami azért volt külön érdekes a 60-as években, 60-as, 70-es években is talán még, mert valami új színt, új hangot vitt be a nemzetközi színjátszásba. Peter Brook, az angol híres rendező, ugye ő is megírta az Üres tér című könyvét, amiben egy egész színházi korszakot mutat be, és az előadásai jellemzik és jelzik annak a korszaknak a jelentőségét, az érdekességét. Vagy ott volt a román színjátszásnak a hős korszaka, ami a 60-as években kezdődött Liviu Culejjel az élen, és aztán ilyen nevek jöttek, mint André Sérván, Pintilié, aztán az újak között ott van Purkaréti, óriási nevek. A román színjátszás a 40-es, 50-es években új lendületet kapott, és világszásokat hozott létre, amiből az erdélyi, a romániai magyar színjátszás is rengeteget tanult. És szinte részben ennek is köszönhető, hogy az erdélyi színjátszás nagyon komoly változásokon, pozitív értelemben történő változásokon esett át, és ma már az erdélyi magyar színjátszást világszínvonalon is jegyzik, tehát érződik ennek a hatása. Tehát, vagy ott volt például a Brecht időszaka, aki ugye az epikus színháznak a megteremtője volt, azt az elvet vallotta, hogy a színész ne élj át azt a szerepet, inkább kívülről nézze magát, és intellektuális megközelítéssel próbálja a szerepet megcsinálni, eljátszani a nézőknek, és ugye mi is jártunk az egyetemen, emlékszem, annak idején egy Brecht darabot Kovács Levente rendezte, aki annak idején fiatal kezdő tanárnak számította, mi folyamunkból lett talán, azt hiszem így történt, igen, és ő nagyon sokat tanulmányozta ezeket a szaklapokat, a régi, illetve a külföldi újságokat, angol, német lapokat, amik jártak a könyvtárban, mi nem tudtuk, nem ismertük a nyelvet, és ő nagyon sok mindent átvett ezekből a lapokból, nagyon érdekes volt, és az a Brecht, az egyfő olyan előadás volt volt valóban teli dalokkal, dalbetétekkel, ahol a szereplők dalban, versben még megerősítik azt a tételt, amit a színpadon azelőtt a darabnak a lényegét követi. Óriási sikerrel játsztuk ezt az előadást, és aztán utána az Erdély Magyar Színjátszásnak is következett egy olyan korszaka, amikor egy kicsit csend lett, és aztán megjelent egy Harag György, egy Taub János, akkor jöttek a különböző fiatal rendezők, ugye Kincses Elemér Marosvásárhelyen, Seprődi Kis Attila Sepsiszentgyörgyön, Farkas István Kolozsváron, és ez egy másik generáció volt. Aztán őket követte ugye Tompa Gábor, aki a 80-as évek végén került Kolozsvárra, a bukaresti rendezőiskola egyik végzőse volt, és teljesen megváltoztatta a színházi viszonyrendszert, a színházi látásmódot az erdélyi magyar színpadokon. Vagy ott van Bocsárdi László, ugye, aki a Sepsiszentgyörgyi Színházat vezette hosszú éveken keresztül, és most is ott van, és rendez, külföldre hívják, rengeteg nagyszerű leadást rendezett, és ezek a rendezők, ugye, ezek korszakokat hoztak létre, hiszen Harag Györgynek ott van például az Asztalos István, na most hirtelen nem ugrik be, de mindjárt eszembe fog jutni, az előadása, amit Marosvásárhelyen a 60-as évek végén még a Kultúrpalotába, özönvíz előtt, ami egy olyan színházi nyelvet próbált behozni az erdélyi magyar színjátszásba, amit még eddig nem látott senki. Nem azt mondom, hogy aztán utána gyökeresen a másik hónapban már megváltozott az erdélyi magyar színjátszás, nem, el kellett teljenek még évek, és el kellett jutni oda, ahol ma van az erdélyi magyar színjátszás, hogy felfigyeltek rá, a világon sokfelől, és hát sokat járnak külföldre az erdélyi magyar színházak, sokat járnak nyugatra, és nevük van, hírnevük van, dicsőségük van, és ez szerintem nagyon jó.
Igen, és talán pont ezért nem is annyira fontos visszamenni, visszalépni a görögökig, vagy az egyiptomi színházig. Beszélhetünk itt, hogy milyenek voltak ezek a legnagyobb nyomok, de elég, hogyha csak egy fél évszázadot lépünk vissza, amiben állandóan jelen voltál, és ebben az 50 évben is azért voltak érezhető változások, és szerintem ezek mind pozitív változások voltak, tehát csak jókról tudunk beszélni, dacára annak, hogy olyan időszak is volt, amikor a repertoárban nem mindig azt választotta a társulat, amit szeretett volna.
Igen, hát ezt jó, hogy említed ezt a repertoár kérdést, mert annak idején a 60-as évektől számítva, de lehet, hogy már azelőtt is biztos így volt, a színház vezetői, irodalmi titkára, meg a művészeti tanács mindig összeállított egy repertoárt, és akkor mindig el kellett játszani egy hazai kortárs, úgymond akkori kortárs darabot, ami általában román szerző, vagy magyar szerző is lehetett, de hát arról kellett szóljon, hogy ma a szocialista társadalom építése milyen formában nyilvánul meg az élet különböző területein. Tehát rengeteg rossz darabot írtak ebben a témában, és mi ebből a rengeteg rossz darabból elég sokat eljátszottunk sajnos. A közönség elfogadta őket, mert tudták nagyon jól, hogy ennek az az ára, hogy el lehetett játszani nagy ritkán egy sütődarabot, egy őrkény darabot, egy Székely János darabot, meg lehetett csinálni egy kabarét a magyar klasszikus kabaré arzenálból, tehát ennek ára volt. A közönség beült, megnézte, eljöttek a bérletet, megnézték, és elfogadták, tehát nem volt, mi is megcsináltuk tisztességesen, mert hát nyilván nincs az a színész, aki félváró vesz egy szerepet, még akkor se, ha tudja, hogy rossz az a szöveg, hanem mindent elkövet, hogy a legjobbat hozza ki belőle, mint bármilyen más mesterségben vagy mesterember a szakmájában.
Még egyszer azt mondjuk, hogy nem kell visszalépni a görögökig vagy az egyiptomiakig, de maradjunk akkor az 50 évnél. Milyen régi színházi formák maradtak meg, és melyek tűntek el az évek, az idők során?
Igen, hát ez a színházi forma, a színházi nyelvezet, meg az előadás, hogy milyen rendezői látásmódban készül el. Hát annak idején ugye említettem az elején a beszélgetésnek, hogy nagyon kevés rendező volt a színházakban, és ezek a rendezők nagyon ritkán vállaltak, meg mehettek át a másik színházba, mert minden színházban azért volt egy-két rendező, és mindenhol megvolt, hogy ki mit rendez. Az egyik rendezte a kabarét, akkor volt, aki a hazai kortárs darabokat rendezte, és volt, aki a klasszikusokat rendezte. És a színjátszás a miensége abban az időben, ugye, hát mint említettem, mi a realista színháznak voltunk a tanítványai, és tulajdonképpen minden színházban ezt a színházat műveltük, és nagy ritkán megjelent egy-egy név, Harag, György, Taub, akiket már említettem, akik megpróbáltak más nyelvezetet is kitalálni a színpadra, a díszletben, a zenében, a világításban, tehát úgy próbálták újítani. Nem szeretem ezt a szót, hogy modern előadásokat csináltak, mert ez nem jó szó, de mert manapság ugye minden modern, mindenen változtatni kell, mindenen újítani kell, és ez valahol mondjuk érthető is, mert a világ is megváltozott, nagyon megváltozott ez alatt, az 50 év alatt, összesen lehet hasonlítani a mi világunkkal, teljesen más lett, most nem sorolom fel, hogy miért, miben, s hogy, de más lett. Ugye említettem azt is, hogy Stanislavski módszer. Mi az egyetemen ennek alapján tanítottak bennünket, ez volt a román színjátszásnak is az alapja, sőt, Amerikában a nagy filmsztárok, a hollywoodi filmsztárok sokan bevallották, hogy az egyetemen külön hónapokon keresztül a Stanislavski módszert tanították nekik, mert az egy érdekes játékmódot követel, ugye neki az volt Stanislavskinak a három fő utasítása, hogy mit mond, miért mondja és hogyan mondja. Ez meg tud határozni egy szerepet egy színész szempontjából. Nyilván a rendezői elképzelés az már egy teljesen más dolog, mert az egy átfogóbb dolog, az egész előadásra vonatkozik, de egy színész szempontjából, aki én a szerepet megkaptam és elolvastam, nekem ezek a gondolatok jártak a fejembe, hogy mit mondok, miért mondom, hogyan mondom. Manapság a mai világban ez megváltozott, de szerintem valahol a tudat alatt, a mélyben, ma is a színész azért ezeket követi, de ma már annyira erős a rendezői színház, a rendezők nagy egyéniségek bontakoztak ki az évek során, és a fiatal generáció is ugye már sokat letett az asztalra azért a különböző színházaknál, itt Romániában is, hogy maradjunk a mi asztalunknál, itt is lehet látni azért, hogy mindegyik színház hívja a fiatal színészeket, a fiatal végzősöket, mert bennük más a szemlélet, másképpen tanulták az egyetemen a színházrendezést, más viszonyokat próbálnak a színpadon fele megeveleníteni, másképp világítanak, másképp díszleteznek, másképp a hangulat is más lett, az előadásoknak más lett a hangulata. Sok esetben ez nagyon jó, de van, akinek nem sikerül. Hát annak idején nálunk se sikerült mindenkinek. Annyira szelovadást csináltunk mi is, én is sokban játsztam, sokat láttam, ma is lehet sokat rosszat látni az úgynevezett modern színjátszás körül is, vannak pocsék elvadások, de hát a világ arról szól, hogy tovább kellett lépni, és hála Istennek ez jó úton van, és remélem, hogy így is marad, sőt, még tovább fog fejlődni.
Lépjünk vissza 30 évet akkor, mert úgy kezdtük a műsort, hogy görög színház, egyiptomi színház 50 év, akkor most ebből szükítsünk egy 25-30 évre, mert eszembe jutnak olyan darabok, mint például Zalányi Cukorváros, Emlékek Kávéháza 1 és 2, Hamlet és Rómeó és Júlia, természetesen a modernebb vagy modern feldolgozásaira gondolva. Feri, milyen volt a színház technikai háttere akkor, tehát régebben, és milyen ma?
Hát ég és föld, hogy milyen volt akkor, és milyen ma, de hát annak idején ez volt a lehetőség, ez volt az adott helyzet. Tehát egyik színház sem büszkélkedhetett azzal Romániában, a 90-es évek előtt, hogy forgószínpadja van, hogy számítógépről vezénylik a világítást, hanem amikor kellett ilyen követőfényt adni, akkor egy világosító felment a páholyba, és a mozgó 100 kilós reflektorval próbálta követni a színészt a színpadon. Tehát ilyen volt.
Manapság... Hol sikere, hol sikertelenül.
Igen, volt, amikor gyorsabb volt a színész, lekésett, vagy ő késett le. Tehát nagyon sok, de ez mindez pótolta az a lelkesedés, ami a színészekben bennünk volt, meg a közönség pártolása, mert a közönség ugye azt a technikát fogadta el, ami adva volt. Manapság a közönség kezdte megszokni, hogy megváltozott a technika. Persze ez alatt, az idő alatt az előadásoknak is a stílusa is változott, meg például emlékszem, amikor bejött a 90-es években a világításba, bejött ez a diszkós fény, ami ilyen, nem tudom, van erre egy szó, minek hívják, ez nem jut eszembe, bocsánat, akkor el voltunk ámulva, hogy milyen gyönyörű világítás, hát manapság ez már nem érdekes. Vagy bejött a színpadra a füst, amikor kezdték a füstöt használni, benyomtak olyan füstöt, hogy a színész köhögött, a nézőtér megtelt, mindenki köhögött, csípte a szemedet, manapság megtelik füsttel a színpad, a nézőtér, és senki nem pislog tőle, mert egyszerűen eltűnik a füst, és se szaga, se bűze, semmilyen nincs, és óriási hatással van. Vagy a világító berendezések, amilyenek lettek, vagy a színpad, a forgószínpad, vagy olyan színpadok vannak, hát nálunk nem nagyon, de Magyarországon láttam a Nemzeti Színházban, a mérnök megnyom egy gombot, és a színpad lesüllyed, vagy fele süllyed le, vagy elnézést, muszáj egy kort vizet. Addig mondjál te valamit.
Igen, át fogok kérni mindjárt egy olyan kérdéssel az összhangban, azzal fogjuk folytatni a beszélgetésünket, hogy színházi munka és karrier. Hogyan változott a színészi szakma az idők során?
Hát nem tudom, hogy hogyan változott, illetve tudom, hogy hogyan változott, csak nem tudom, hogy mondjam el, mert ez a szó, hogy karrier, ez jól hangzik, nem mindig fedi a szónak az értelmét, mert a karrier az egy picit, az egy, lehet egy kicsit diszonáns is. Lehet, hogy túl erős, túl csúnya szó egy színész szempontjából, pedig ez valóság. Egy színész befut egy karriert, vagy nem fut be. Az is egy karrier, hogy nem sikerül a színészi pályát, hanem elkezdesz dolgozni, és 65 éves korodban nyugdíjban, és abba hagytad. És marad egy pár emlék utána, de ugye vannak színészek, akik valóban úgymond karriert futottak be, itt Romániában is rengeteg jó színészünk volt, és van jelen pillanatban is, olyanok is vannak, akik itt remek színészek voltak, kimentek Magyarországra, kivándoroltak, és a szakma elfelejtette őket. Egy-kettőnek sikerült a pályán maradni, és ahogy mondjuk, karriert befutni. Tehát a karrier szó, ez egy... Én nem szoktam használni, hogy milyen az én karrierem, vagy milyen nem. Egy színész azzal foglalkozzon mindig, azzal a szereppel, amit megkapott, amit el kell játszania, és ez persze vagy sikerül, vagy nem sikerül. De ő tegyen meg mindent, minden erejét adja belé, hogy az a szerep, ha kicsi szerep, ha nagy szerep, hogy abból a maximumot tudja kihozni.
nem akarok neveket mondani, de azért előfordul az is, hogy egy színész egy bizonyos kor után, bizonyos sikerek után azt mondja a rendezőnek, hogy én ezt már nem vállalom el, vállalja el a kezdőszínész, a fiatal színész, vagy a pályakezdő színész, mert már nem nekem való, én már az a fölött vagyok. És erről is lehet beszélni, mert valahol ez is a karrier fejlődéséhez, a karrier nívójához tartozik.
Hát igen, ez egy olyan kérdés, amin mi színészek is sokszor és sokat vitatkoztunk, és vitatkozunk most is, és biztos mások is vitatkoznak. Egy színésznek elméletileg joga van visszautasítani egy szerepet, tehát ha kiosztják egy, mondjuk egy olyan színészt, aki megszokta, hogy csak nagy szerepeket, főszerepeket játszik, és hirtelen kap egy kicsi szerepet egy darabban, neki joga van ezt visszaadni. A színháznak joga van a színészt megbüntetni, de el kell fogadja ezt a visszautasítást, mert ilyen a színházi törvény, meg a színház, a színész színház viszonyulása. Én pályafutásom során rengeteg kis szerepet játsztam, Szatmáron is, itt Marosvásárhelyen is, és valahogy én nem utasítottam vissza szerepet, mert nem tudom miért. Nem tudom most megmagyarázni, mert nagyon nagy hangzatos szavakat kéne, és mondatokat kéne mondjak ide, de teljesen fölösleges. Én eljátszottam, megpróbáltam sokszor Vásárhelyen, mikor hazaköltöztem Szatmáról, 15 év szatmári pályafutás után, ahova hívtak, és 2-3 évig alig kaptam szerepet. Tehát tulajdonképpen újra kellett kezdjem egy új közegben, egy új társulatban, és megint kellett bizonyítanom, hogy én igenis érdemes vagyok arra, hogy a színház komolyabb feladatokat bízzon rám, na és aztán kaptam is elég sok komoly feladatot, és tehát a színész élete, pályafutása és szakmai fejlődése sok mindentől függ. Ezektől a visszautasított szerepektől, elkezdve az eljátszott, a rutinból megcsinált, ez is egy érdekes dolog, hogy sokszor ugye a színész rutinból csinálja meg a feladatait, mert egyszerűen nincs fogalma arról, hogy ezt a szerepet hogy kell megközelíteni, mert nem kap rendezői segítséget, nem kap kollégáktól támogatást, és akkor magadra vagy maradva. Annak idején Loinszky Loránd tanárunk minket figyelmeztetett éveken keresztül, ez zúgta a fejünkbe, hogy te tanuld meg azt, hogy megtörténhet a színházban, és meg is történt, hogy sokszor magadra vagy utalva, te kell megold a feladatodat, mert a rendező nem mindegyik fog foglalkozni veled személy szerint, hanem a rendező általában látja az összképet, arra vigyázz, hogy ne ütközzenek össze a színészek, ruhát kell terveztessen, fényeket kell terveztessen, mozgást kell csináljon, és te kell megold a saját munkádat, a saját feladatodat. És ez ugye, ez évek során ez a fejemben volt, és furcsa, de még most is ott van a fejemben.
Ha már erről beszélünk, ideillik a kérdés szerintünk. Mi motiválta a régi idők színészeit, és mi motiválja ma a színészeket? És itt elsősorban arra gondolok, amit az előbb mondtál, hogy te például sohasem mondtál vissza szerepet.
Itt igen, említettem a múlt szerdán a műsorban azt, hogy annak idején, amikor mi elmentünk felvételizni, és elvégeztük az egyetemet, és kikerültük a színházhoz, nekünk még voltak ilyen szavak, vagy szókapcsolatok a fejünkben, hogy nemzeti identitás, hogy a nyelvápolás, hogy a tália papjai, és minket ez is motivált. Azon kívül, hogy persze ez a mutassam meg önmagamat, ez az exhibicionizmus, ami minden színészben benne van, az a jó, ha jó értelemben van benne, és muszáj megmutatnom magam, tehát én éreztem, hogy én valamit tudnék adni. Persze elég későn kezdtem adni, mert ezek a tanulmányi évek nagyon nehezen teltek el, és ugye az elején a színész elég keveset tud megmutatni önmagából. A színészek nagy része van, akinek egyből sikerül. És tehát minket ez motivált, hogy mutasd meg magad azon kívül, hogy vigyük el az országba, jöjjünk el Vásárhelyre, menjünk el a Székelyföldre, lássuk a zsúfolt házakat, mert valóban zsúfolt házakkal játszottunk, mert hát abban a rendszerben mindenki színházba járt, mert otthon nem volt mérőjel, mert sötét volt. Tévében nem volt semmi, hideg volt, nem volt meleg vized, bementél a színházba, ott ültél 3-3,5 órát, találkoztál az ismerősökkel, barátokkal, és odafigyeltél a szövegre, és milyen érdekes volt, hogy borzasztó rossz darabokkal is jöttünk, meg rossz szövegekkel, de a közönség mindig kihallotta belőle azt, amire ő felkapta a fejét, és tapsolni kezdett. Például elhangzott ez a szó, most mondok egy példát így kapásból, hogy a színpadon, hogy kérsz egy kávét? És a partner azt mondta, hát kérnék, óriási, nem lehetett kávét kapni, hát nyilván tudtuk, és óriási taps a nézőtéren, vastaps, hát na erről szólt, erről is, hogy manapság mi motiválja a színészeket, hát részben ugyanaz, hogy mutassam meg önmagam, hogy mire vagyok képes, de már én úgy érzem, hogy eltűnt ez a fajta motiváció, ami nekünk megvolt a magyar szóápolása, a közönségnek örömet szerezni, hanem teljesen másról szól. Annak ellenére, hogy kiváló előadások születnek, és a közönség is nyilvánvaló, hogy fejlődik együtt a színházzal, az előadásokkal. Mert ezeket a mai előadásokat a mi közönségünk, az én korosztályom nem minden esetben fogadja el, mert egyszerűen nem tudja elfogadni, nem érti, nem az ő asztala, és visszavárja, vágyja a mi előadásainkat. Amik annak idején persze jók voltak a maga idejében, úgy, ahogy a Székely Színháznak is milyen, hallásból tudom, hogy milyen nagyszerű előadásokat csináltak a Székely Színház színészei, Tompa Miklós vezetésével, ugye, és milyen remek színészek voltak, és az a társaság, az a gárda, ott Borowski Oszkár, Kovács György, Kőszegi Margit, hát ezek olyan generáció volt, aztán ide kapcsolódott, ugye jött Lóinszky Lóránt, Szamosi Kornélia, Erdős Irma, a széke Csorba András, Tar László, Gyarmati Pityú, hát nem tudom, sor Kis László a régiek közül, még nem tudom a neveket felsorolni, mind, mert sokan voltak, hál' Istennek, és óriási sikerük volt Vásárhelyen. Hát mesélték, hogy a Kultúrpalotában az előadás után hintóval vitték át a művésznőket a Maros vendéglőbe, és ott ünnepeltek, és a közönség imádta a színészeit. Én úgy érzem, hogy most sincs baj, mert a színházaknak azért van közönsége, Sepsiszentgyörgyön is, Szatmáron is, mindenhol, Vásárhelyről nem is beszélve. Vásárhely mindig arról volt híres, hogy itt volt a legjobb közönség és a legnagyobb számú közönség. Hát ugye ez a legnagyobb magyar központ Erdélyben. Itt élünk a legtöbben magyarok, ugye? A városban is, meg a megyében is, a környéken, és ez is közrejátszott nyilván abban, de a vásárhelyi közönség, ez mindig minden színház jött, hogy na Vásárhelyen mutassuk meg magunkat, mert ide vágyott mindenki.
Még egy utolsó kérdést nagyon röviden. A régi és a mai színház, két dolog, milyen összhangban van egymással, ha már a műsor címe összhang?
Hát ez megint olyan kérdés, hogy nyilván egyik következik a másikból. Mi is annak idején átvettünk egyfajta színjátszást, amire megtanítottak, csináltunk egyfajta színházat, amiben aztán beleöregettünk, kiöregettünk, megjött az új szemlélet a színpadon is, mindenhol, és ez szerintem a színházban is, mint ahogy az életben is, és a mindenféle szakmában mindig az a jó, ha a régit egy új követi, ami jobb, mint a régi.
Széles Feri, hát szép lassan az összhang végéhez közeledünk. A témánkat ma sem tudtuk befejezni, de megint csak azt tudjuk elmondani, hogy bízunk abban, hogy lesz még alkalmunk, lehetőségünk folytatni, ha nem is kimondottan ezt a témát, de a beszélgetést mindenképpen.
Igen, hát remélem, hogy sikerülni fog. Most én is elfoglalt leszek az elkövetkezendő két hónapban, és de ha december közepén visszatérek, vagy januárban, akkor nyugodtan folytathatjuk ezt a beszélgetést, és remélem a végére jutunk a színház témának, ha már ennek sose lehet a végére jutni. Ez olyan, mint a sport, végtelenségig lehet beszélgetni róla, és így van ez a színházzal is.
Nem beszélve a témaválasztásról, hiszen december közepe után következik karácsony, és újév, és szilveszter, és kabaré, és hasonló előadások, amelyek mind-mind ünnepi előadások, és szerintem benne van a képbe, hogy ezekről is beszéljünk, és hát kit hívjunk meg, téged fogunk meghívni, hogy a megmaradt kérdésekre is megkapjuk a válaszunkat.
Köszönöm, igyekszem eljönni.
Meg ezekre is természetesen, hogy kitérjünk, most azonban, kedves hallgatók, sajnos csak ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. C.S. Ferenc Jászai Imari Díjas erdélyi magyar színművész volt egyetemi tanár nevében is. Elköszönök, az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, és vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.